Sziasztok! Ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok, a Grindex újságírója. A mai adás vendége pedig Diószegi Jelinek Laura, az Agrárminisztérium természetmegőrzési főosztályának ökológiai referense, akivel az invazív fajokról, kártételükről és az ellenük való védekezés lehetőségeiről beszélgetünk. Hát szervusz, üdvözöllek itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, üdvözlöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
És hát szerintem elsőként azt kellene tisztáznunk, hogy mit is jelent pontosan az invazív faj. Milyen fajokat nevezünk így?
Invazív fajoknak, vagy hát inkább pontosabb megnevezéssel inváziós fajoknak, azokat az idegen honos, természetes elterjedési területükön kívül előforduló, és ott megtelepedni képes, és utána térhódításukkal a természetes életközösségeket veszélyeztető fajokat nevezzük, amik minden esetben emberi közvetítéssel jutnak el a természetes előfordulási helyükön kívülre. Így ez a két legfontosabb tényező, és megtelepedés követően egy idegen honos faj nem szükségszerűen válik inváziósá. Ezt általában valamilyen tulajdonsága teszi lehetővé, például, hogy gyors szaporodó képessége van, tág a toleranciája különböző környezeti hatásokkal szemben, jó versenyképességgel bír, illetve az is nagyon fontos, hogy a saját kórokozóik, predátoraik hiányoznak arról a területről, ahova ők bekerülnek.
Tehát alapvetően bármely faj, ami ide kerül, nem szükségszerűen lesz invazív faj, hanem csak akkor, hogyha elveszi az életteret lényegében az őshonos fajoktól?
Igen, illetve hogyha ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik, tehát rengeteg idegen honos faj található Európában. A kukorica is például idegen honos faj, de az nem válik soha inváziósá, mert a tulajdonságai azok nem megfelelőek erre.
Na és akkor az inváziós fajokkal milyen problémák vannak?
Miután megtelepedtek, egyre nagyobb teret hódítanak meg, egyre nagyobb teret vesznek el, ahogy te is mondtad, az őshonos fajoktól, és ezzel kiszorítják ezeket a növényeket és állatokat, és átformálják a környezetüket. Így akár teljes fajközösségek veszhetnek el, életközösségek, ökoszisztémák alakulnak át, amivel ezeknek az ellenálló képessége is csökken, illetve emellett betegségek terjesztésével, a ragadozó életmódjukkal, illetve a hibridizációval is veszélyeztetik az itteni életközösségeket.
És egy kicsit kézzelfoghatóbbá is tegyük ezt a dolgot. Tudnál említeni néhány olyan invazív fajt, amivel akár mindannyian találkozhatunk, amikről legtöbben hallottunk akár?
Igen, növények közül ilyen például a selyemkóru, ami az egész országban már mindenhol megtalálható. Régen a textiliparban hozzáfűzött reményei miatt került be ez a faj, azonban valójában nem vált be annyira, de cserébe elterjedt, és most mindenhol megtalálható, és tényleg agresszíven terjed, mérgező is, ezért az állatok sem tudják legelni. Ezzel a növénnyel bármikor találkozhatunk gyakorlatilag, ha csak kimegyünk az utcára akár.
És állatok közül tudnál ilyet említeni?
Állatok közül például ilyen a nutria, ami szintén most már viszonylag elterjedt az országban, vagy akár a mosómedve is megtalálható itthon, de mondjuk a rovarok közül a harlekin katicát is lehet említeni, amelyik a saját katica fajainkra igazán veszélyes.
Meg talán a krumplibogár jutott eszembe, amiről úgy azt mondták régen, hogy ugye mondjuk a burgonya sem őshonos nálunk, ha minden igaz, de hogy ez a rovar, ami kártevője, ez is később érkezett. Viszont nagyon érdekes az, hogy amit mondasz, hogy említetted a selyemkórot, ami ipari céllal érkezett. Ha jól tudom, a nutria is egyébként szörméje miatt került betelepítésre, és hogy ebből nekem az következik, vagy ebből az látszik, hogy alapvetően ezek a fajok úgy kerülnek ide, hogy nekünk azzal valami célunk van, és aztán vagy a céllal együtt, vagy attól függetlenül, de valahogy kiszabadulnak ezek az állatok és növények.
Igen, ez az egyik legfontosabb terjedési útvonal. Még az állatok között az ékszerteknős, amit elég fontos megnevezni. Ezt már a hazai szakma már nagyon régen felismerte, már a 2000-es évek elején, hogy ez problémát okoz, és egyébként ez hamarabb is lett szabályozva, vagy már nem lehet tartani. De igen, ez például a kedvelésből tartott állatként, kis állatként került ide, hobbi állatként. A másik nagyon fontos, igen, ami gazdasági céllal valamilyen hasznosítás miatt kerül be a különböző országokba.
Tehát akkor azt tudjuk mondani, hogy többféle módon érkezhetnek,
igen,
ezek az inváziós,
igen,
vagy inváziósá váló fajok, akár Magyarországra, akár mondjuk,
igen,
a kontinens területére.
Igen.
És melyek a legjellemzőbbek akkor ezeken túl, amiket már elmondtunk eddig?
Ezenken túl még fontos megjegyezni a potyautasként, vagy szennyezőként megjelenő fajokat, akár a hajóknak a ballasztvizével, vagy a virágfölddel csomagoló anyaggal ezek be tudnak kerülni az egyes országokba, és ez tulajdonképpen nem szándékos betelepítés, hanem ezek véletlenszerűen kerülnek be a különböző országokba. Illetve még az is fontos lehet, hogy ha egy a kontinensre már valahova bekerül, akkor ott az emberi létesítmények mentén, például vonalas létesítmények mentén, utak, vasutak mentén sokkal könnyebben tovább tud terjedni a többi országba.
Tehát akkor megállapítottuk azt, hogy az invazív fajok alapvetően azért problémásak, mert az őshonos fajainkat veszélyeztethetik, viszont vannak esetleg a természetvédelmi kérdéseken túlmutató problémák is velük?
Vannak, mivel térhódításukkal az életközösségek által az emberek számára nyújtott javakat, úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatásokat is csökkentik ezeknek a minőségét és a sokféleségét, például a talajtermőképessége csökken, vagy a beporzó képesség csökken az inváziós fajok hatására, de ezen túlmenően negatív hatást gyakorolhat egészségügyi és gazdasági szempontból is. Például a kaukázusi medvetalp az egy mérgező inváziós növényfaj, és az emberi bőrrel érintkezve súlyos égési sérüléseket okoz. De említhetném a vízifajok közül az aranykagylót, amelyik pedig a vízi struktúrákra, erőművekre, telepekre rá telepedve el tudja azokat tömíteni, illetve tönkre teszi. És ezek a károk, ezek viszonylag nagyok lehetnek. Egy európai adat, hogy az inváziós fajok károkozásának, illetve kezelésüknek a költsége 1960 és 2020 között 117 milliárd euróra rúgott, és ez az összeg valószínűleg még alulbecsült, mert a közvetett hatásokat, azokat nagyon nehezen lehet értékelni.
Hát egészen elképesztő az összeg, amit említesz, úgyhogy egészen biztos, hogy kell valamit kezdenünk ezekkel a fajokkal, de hát mit tudunk elmondani az európai helyzetről?
Európában jelenleg több mint 14 ezer idegen honos faj található, azonban ezeknek olyan 10-15% az, ami inváziós, tehát olyan 1500-2000 körüli lehet az inváziós fajok száma. Ezek a fajok is egyébként változó súlyosságú problémákat okoznak. Együttesen azonban a korábban is szóba került védekezéssel kapcsolatos gazdasági ráfordítás az nagyon magas lehet. Mivel az inváziós fajok problémája minden tagállamot érint, az Európai Unió életre hívott egy közös uniós szabályozást, amely a közös fellépést lehetővé teszi, és ez a rendelet 2015-ben lépett hatályba, és még most is érvényes.
De azt gondolom, hogy épp azért, mert hogy távoli országokból kerülnek ide ezek a fajok, valamiféle nemzetközi, és itt a nemzetközi alatt azt értem, hogy az Európai Uniónál is magasabb együttműködésekre lehet szükség. Ilyenek vannak egyébként?
Tulajdonképpen a globális nemzetközi szintérhez képest az Európai Unió jóval szigorúbb szabályokat léptetett életbe. Globális szinten a nemzetközi egyezmények szintjén, például ilyen a Berni Egyezmény, vagy az Egyesült Nemzetek Szövetsége alá tartozó Biológiai Sokféleség Egyezmény, itt leginkább önkéntes vállalások mentén és útmutatók révén segítik a részes feleket az önálló nemzeti szabályozások kialakításában. Viszont az Unió elfogadott egy jegyzéket, amelyre az Unió számára veszélyt jelentő inváziós fajok kerülnek föl. Ez egy folyamatosan bővülő jegyzék, jelenleg 88 fajjal, és ezek azok a fajok, amikre szigorú intézkedéseket léptetnek életbe a tagállamok. Azt még hadd tegyem hozzá, hogy azért az fontos előrelépésnek számít, hogy egyre inkább előtérbe kerül a nemzetközi fórumokon ez a téma, és egyre inkább igyekeznek felhívni az országok és a kormányok figyelmét ennek a problémának a súlyosságára és a nemzetközi összefogás nélkülözhetetlenségére, mert itt a globális turizmus és kereskedelem révén ez csak egy globális összefogással lehet megoldani.
Az adásra készülve én is találtam egy adatot, korábbi tanulmányból származik, eszerint Afrikában az emberi tevékenység révén a kontinensre került betolakodó állat és növény fajok elleni harc az több mint 3000 milliárd dolláros kárt okoz, ami megint csak egy egészen elképesztő, és egyébként sokszorosa annak, amit ugye az imént említettünk, mint európai kár, de hát ahogy mondtad is, valószínűleg ezt nem lehet pontosan számszerűsíteni, hiszen nagyon sokféle módon tudnak ezek az invazív fajok vagy inváziós fajok károkat okozni nekünk. Egyébként az általad említett nemzetközi szabályozások, ezek mennyiben különböznek például a hazai szabályozásoktól?
Magyarországon ez az Európai Uniós rendelet, amit említettem, ez közvetlenül alkalmazandó. Magyarország egyébként az Európai Uniós szabályozással összhangban rendelkezik az inváziós fajokra vonatkozó átfogó cselekvési tervvel, amely tartalmazza a felderített terjedési útvonalakat és azokra vonatkozó intézkedéseket, amik folyamatosan végrehajtásra kerülnek. Ezen kívül különböző ágazati jogszabályok, erdőgazdálkodás, mezőgazdaság, halászat, ezek külön saját mellékleten jegyzéken is foglalkoznak a számukra veszélyt jelentő idegenhonos, intenzíven terjedő inváziós fajokkal, és ennek mentén történik Magyarországon a fellépés ezek ellen a fajok ellen.
Elképesztő számokról meg összegekről beszélünk ugye itt a károkozás tekintve, de kicsit azt gondolom, hogy például az EU szabályozás meg a magyar szabályozások is inkább abba az irányba mutatnak, hogy megelőzzük a bajt, hiszen amikor már ott van, akkor már sokkal nehezebb talán kezelni, de nem tudom, hogy ez valóban így van-e, vagy igazából mindegy, hogy melyik ponton nyúlunk bele a történetbe.
Inváziós fajok esetén mindig a megelőzés a legfontosabb, akkor a legegyszerűbb kezelni az adott fajt, ha még nincs jelen az országban, vagy mondjuk az unió területén. Ezért tényleg, ahogy említetted is, az uniós rendelet leginkább a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, és olyan fajok is felkerülnek arra a végrehajtási jegyzékre, amelyek mondjuk a világ más részein bizonyítottan inváziósak, de nálunk még nincsenek jelen. Ezzel megpróbálva elérni azt, hogy ne is kerüljenek ide. Amikor egy faj már megtelepedett, akkor is a legeslegkorábban való beavatkozás, amelyik a leggazdaságosabb, és ezzel lehet megelőzni azt, hogy több kárt okozzon a faj.
És azt mondod, hogy ami a világ más részein már invazívvá vált, de elképzelhető, hogy vannak olyan fajok, amik egyik részén a világnak invazívvá tudnak válni, de egy más részén például képtelenek erre?
Ez elképzelhető, mert szükséges, hogy az adott helynek, környezetnek a feltételei, éghajlati viszonyai azok megfelelőek legyenek az adott faj számára. Hát lehet olyan meleg vizet kedvelő faj, amelyik egy északabbi országban nem fog tudni elterjedni, de a trópusokon nagy problémát okoz.
Hát akkor most képbe kerültünk az inváziós fajokkal kapcsolatos szabályozásokkal, viszont beszéljünk egy picit arról, hogy mi a helyzet itthon. Hogy látod, mennyire vagyunk kitéve ennek a problémának Magyarországon?
Hazánkban itt számos idegenhonos inváziós faj van jelen, és a korábban említett, ma már tömegesé vált turizmus, meg globális kereskedelem az minket is ugyanúgy érint, vagy említhetném a sokszor ellenőrizhetetlen online internetes rendeléseket is. Ezek miatt fokozott veszélynek vagyunk mi is kitéve itt az országban, mert komoly problémákat jelentenek ezek a fajok a természetvédelem mellett minden más ágazat számára is.
És vannak arra vonatkozó adatok, hogy mondjuk mennyire elterjedtek bizonyos invazív fajok itthon?
Igen, vannak adataink erre vonatkozóan, az adatgyűjtést és a monitoringot az Agrárminisztérium felügyeletével elsősorban a Nemzeti Park Igazgatóságok, valamint a vármegyei kormányhivatalok természetvédelmi hatóságai látják el. Ebben egyébként a kutató is segítenek, akik inváziós fajokkal foglalkoznak, és ehhez hozzátartozik az is, hogy 6 évente az Európai Unió Bizottságának is szükséges jelentenünk ennek a rendeletnek, amit már említettem, a végrehajtásáról. Így 6 évenként összesítésre kerülnek országos szinten ezek az adatok, és ezeket az adatokat használjuk fel arra is, hogy a kezeléseket, illetve a különböző prioritási sorrendeket megállapítsuk.
Korábban említetted, hogy Európa területén nagyjából 14 ezer idegen honos faj van, ez ugye nem feltétlenül jelenti azt, hogy invazívak is, de ebből is több ezerről beszélhetünk. Viszont arra vonatkozóan van-e adatunk, hogy Magyarországon hány ilyen fajról beszélhetünk?
Hát hazánkat nézve is több százas nagyságrendőr beszélünk az inváziós fajokat érintően. Ebbe beletartoznak olyan fajok is, amelyekre a kereskedelem vagy a szomszédos országokból történő áterjedés miatt fokozottan figyelni kell. Tehát nem csak azok feltétlenül, amik már jelen vannak az országban, ez is rengeteg faj, amik a környező országokban például jelen vannak, azokat is ide soroljuk.
És ugye említettük már talán az első blogban azt, hogy melyik a legikonikusabbak talán, vagy amit talán leginkább ismerhetünk laikusként is, viszont melyek a legelterjedtebbek, illetve a legnagyobb problémát jelent invazív fajok ma Magyarországon?
A természetvédelmi ágazat részéről mi elsősorban arra 88 fajra koncentrálunk, amelyik ezen az Európai Uniós rendeleten található, de ebből is a legterjedtebb, legnagyobb problémát okozó fajok Magyarországon, például a mirigyes bálványfa, vagy a már említett közönséges selyemkóró, de ide sorolható a növények közül még a bíbornebáncsvirág is, állatok közül a szifrarák és a jelzőrák, akár az ékszerteknős, a naphal, raszbóra, a nutria, nyestkutya, illetve ezen a rendeleten túlmutatóan is Magyarországon vannak az országos szinten vagy helyi szinten nagy problémát okozó fajok, ilyenek például az aranyveszőfajok, vagy a keskenylevelű ezüstfa, vagy akár a gyalogakác, amelyik a vizeink mentén nagyon elterjedt, de ide sorolhatnám a harlekin katicát is, amit szintén említettem az elején.
És talán a poloska az, ami így még eszünkbe juthat, ugye ez a márványos poloska, vagy ázsiai poloska talán ez a neve.
Igen, bár amennyire én tudom, az problémát tulajdonképpen nem okoz.
Hát inkább csak zavaró.
Csak zavaró az ember számára, igen.
És ugye most azokról a fajokról beszéltünk, amik már megjelentek itthon, de melyek azok, amik már esetleg a látóhatáron vannak, vagy már épp, hogy megjelentek, de még nem terjedtek el, viszont hogyha sikerül nekik, akkor komoly károkat okozhatnak.
Az ázsiai lódarázs, ez egy tipikusan egy ilyen példa lehet, amely a természetvédelem mellett egyébként a méhészeti ágazatot is érinti, és nekik okozhat, és más országokban okoz is súlyos problémákat. A tavalyi évben az osztrák-magyar határ mentén került meg ez a faj, és az akkori gyors beavatkozásnak köszönhetően már a felfedezés követően történt beavatkozás a lódarázs állományt illetően, illetve az észlelés jelentésre került az Európai Bizottság felé is, kifejezetten az erre célra létrehozott korai észlelés rendszerén keresztül. De emellett sok gerinctelen fajról, vagy akár mikroorganizmusról nem is tudjuk, hogy mennyi problémát okoznak, nincsenek kézzelfogható adataink, hogy ezek mennyire elterjedtek, így nagyon nehéz megjósolni, hogy mik azok a fajok, amik később súlyos problémákat fognak okozni.
De hogy véletlenül azért vannak ilyenek, de vagy van, kell ezzel számolnunk.
Igen, mindenképpen kell.
Egyébként még ősszel a vendégünk volt Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, akivel egyébként pont erről a lódarázs veszélyről beszéltünk, illetve arról, hogy megjelent, de ott lokalizálták, és ha minden igaz, sikerült is megállítani őket. Hát aztán ki tudja, reméljük, hogy ez maradandóan így marad. De hogy minden jel azt mutatja, hogy ezek a darazsak, ezek az ázsiai lódarazsak jönnek nyugat felől, aztán Franciaországba ütötték fel először a fejüket, és onnan igazából jönnek így kelet felé, és hát valószínűleg hozzánk is előbb-utóbb megérkeznek, reméljük, hogy nem, de hát küzdünk ellenük, ha jól gondolom. Viszont egy kérdésem még maradt, hogy alapvetően most arról beszélünk, hogy olyan fajok érkeznek hozzánk, amik aztán itt problémát okozhatnak, de hogy nem biztos, hogy csak befogadók lehetünk, lehet, hogy kibocsátók is tudunk lenni, tehát igazából az lenne a kérdésem, hogy van-e olyan Magyarországon őshonos faj, amely máshol a világ más részein invazívvá vált, vagy válhat?
Léteznek igen olyan példák, hogy hazai vagy mondjuk európai fajok a világ másik felén inváziósá válnak, hát ez oda-vissza működik. Növények közül ilyen például a kányazsombor, amelyik Észak-Amerikában terjedt el és okoz problémákat, vagy mondjuk az ezüstös hölgymál, amelyik Új-Zélandon telepedett meg és okoz problémákat, de állatok közül akár említhetnénk a nyulakat is, amelyeket Ausztráliába telepítettek be, és ott most rengeteg gondot okoznak. Illetve emellett egy érdekes téma lehet az is, hogy melyek azok az inváziós fajok, amelyek a saját természetes elterjedési területükön egyébként jelenleg veszélyeztetettek. Ebből tudok egy példát mondani, ilyen a kínai muntyákszarvas, amelyik az ázsiai élőhelyén veszélyeztetett, de itt Európában egy inváziós faj.
Hát akkor most már azt is látjuk, hogy nem feltétlenül csak hozzánk tudnak jönni invazív fajok, hanem innen is tudnak menni máshova. De akkor az utolsó részben viszont beszéljünk arról, hogy mi magánemberként mit tudunk tenni azért, hogy ezek a fajok kevésbé terjedjenek, kevesebb kárt okozzanak, úgyhogy maradjatok velünk, mert a szünet után innen fogjuk folytatni. Diószegi Jelinek Laura, az Agrárminisztérium természetmegőrzési főosztályának ökológiai referensével beszélgetünk az inváziós fajokról, és a szünet előtt azt ígértem, hogy beszélünk arról, hogy magánemberként mit tudunk tenni az inváziós fajok ellen, viszont még ezelőtt, ha már ennyiszer elmondtam ezt a hosszú nevű főosztályt, tulajdonképpen mivel foglalkozik a természetmegőrzési főosztály, illetve mivel foglalkozik az inváziós fajok kapcsán?
Az inváziós fajok kapcsán a főosztályunk koordinálja a hazai inváziós fajok elleni védekezést, segítjük a nemzeti parkigazgatóságokat, illetve a természetvédelmi hatóságokat az ez irányú feladatok elvégzésében. Emellett kifele a nemzetközi Európai Uniós szintéren is képviseljük az országot, illetve szolgáltatjuk az adatot, amikor erre szükség van a jelentésekhez. De a főosztályunk a Fertőhanság Nemzeti Parkkal együttműködésben működteti az inváziósfajok.hu oldalt is, ahol rengeteg információt gyűjtöttünk össze, és jelenleg is igyekszünk bővíteni az ott található kiadványokat, információkat az inváziós fajokról.
És szerintem ez egy nagyon hasznos oldal, mert hogy tényleg ott meg tudjuk nézni, hogy milyen fajokról beszélünk egész pontosan, és lehet, hogy ráismerünk valamire, ami például ott van a kertünkben, és amire oda kellene figyelnünk, hogy azonnal ne jusson ki. És hát akkor meg is érkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy magánemberként mit tehetünk azért, hogy ezek az inváziós fajok kevésbé okozzanak problémát, vagy ne terjedjenek el.
Hát amire mindenképpen érdemes odafigyelni, a korábbi szekciókban már említettük, hogy a megelőzés lenne a legfontosabb. Hát bármikor, amikor állatot vagy növényt vásárolunk magánemberként, akkor fontos, hogy ezt megbízható forrásból tegyük, és előtte tájékozódjunk arról, hogy milyen fajokat rendelünk vagy veszünk. Növények esetében alapvetően érdemes inkább őshonos hazánkban előforduló fajokat vásárolni, vagy azokat ültetni a kertünkbe, mert szükséges figyelemmel lenni arra, hogy mi is gyorsan növő, kevés gondozást igénylő növényeket szeretnénk, de ezek azok a növények, amelyek utána kivadulva rengeteg problémát okoznak a természetben. Tehát fontos, hogy amikor ilyen növényeket ültetünk, akkor azokat tartsuk kordába, gondozzuk őket, és ne hagyjuk, hogy elterjedjenek azon a helyen kívülre, ahova eredetileg szántuk őket.
És hát ugye itt a tavasz, ebben az évszakban mindenkit elfog a kertészkedési láz, és hát elárasztják az emberek a kertészeteket, és megveszünk szinte mindent, de valószínűleg nem szabadna mindent megvennünk. Mi az, amire oda kell figyelnünk, milyen növényeket érdemes választanunk, hogyha nem szeretnénk azt, hogy ezek esetleg később invazívvá váljanak a kertünkből kiszabadulva?
Itt is fontos a tájékozódás, és azokat a növényeket érdemes előnyben részesíteni, amelyekről konkrétan kiderül, hogy milyen fajról van szó, illetve rendelkeznek növényútlevéllel, ami általában a címkéről ki szokott derülni.
Ez a növényútlevél az azt jelenti, hogy ez biztosan tanúsítva van, hogy ez nem válik invazív fajjá, vagy hogy ez egy olyan faj, ami...
Nem, ez csak annyit bizonyít, hogy egy megbízható helyről származik, tehát a forrás az adott növényfajnak megbízható. Egyébként a természetvédelmi hatóságok azok ellenőrzik a kertészeteket így folyamatosan, és betartatják a mondjuk például az Európai Uniós inváziós jogszabályban foglaltakat is.
És vannak a növényeknek olyan tulajdonságai, aminél esetleg már gyanakodhatunk, hogy ez lehet, hogy inváziós se válik, ezzel egy kicsit oda kell figyelnünk, óvatosabbnak kell lennünk?
Igen, ilyen tulajdonság az például, hogyha egy növény gyorsan növő, igénytelen, tágtűrésű, kevés gondozást igényel, amit az emberek általában szeretnek, de ebben az esetben szükséges arra odafigyelnünk, hogy ne hagyjuk, hogy ez a saját kertünkből, saját telkünkről kiterjedjen a szabadba.
És hát ugye most már nagyon sokat beszélgetünk növényekről, de hát ugye állatokról is fontos beszélnünk, hogyha invazív fajokról esik szó. Talán azért is, mert hogy őket úgy jobban fel is ismerjük, meg jobban ismeri a laikus is akár az invazív fajokat. És ugye itt említhetnénk például az ékszerteknőst, amiről ugye köztudott, hogy invazívvá vált, és kezdi kiszorítani a hazai mocsári teknősöket. Mit kell tudni annak, aki állattartó vagy állattartáson gondolkozik, milyen fajokat érdemes választani, miért érdemes kerülni, vagy egyáltalán hol szerezzük be őket, hogy biztosan ne olyan fajokat válasszunk, amelyek problémásak lehetnek.
Mindenképpen érdemes olyan kis állatkereskedésből beszerezni, ami egy megbízható forrás, tehát itt fontos az, hogy tájékozódjunk arról, hogy az adott bolt mondjuk mennyire megbízható, ahonnan veszik a kis állatunkat. Amikor megveszik a kis állatot, akkor fontos, hogy ezek zárt tartásban legyenek, illetve ivartalanítsuk őket lehetőség szerint, illetve hogyha végül mégiscsak megunjuk az adott kis állatot, akkor azt semmiképpen se engedjük ki a szabadba. Erre is az ékszerteknős a legjobb példa, amelyek úgy kerültek ki a természetbe, hogy az emberek miután megunták őket, kitették a kerti tavon kívülre, meg a különböző tavakba, csatornákba.
Tehát akkor itt igazából egy picit arról is beszélünk, hogy nem is feltétlenül az állattal van a baj, hanem azzal, hogy nem felelősen tartjuk őket, és igazából a felelős állattartáson kell még egy kicsit dolgoznunk, hogy biztosan csak akkor vállaljunk egy állatot, hogyha azt is vállaljuk vele együtt, hogy az élete végéig gondoskodunk róla.
Igen, de szükséges hozzátenni azt is, hogyha mégiscsak megunjuk, vagy nem tudjuk tovább tartani azt az adott kisállatot, akkor léteznek olyan helyek, ahova ezeket le lehet adni. Ilyenek például a nagyobb állatkertek. Tőlük érdemes ezt megkérdezni és tájékozódni, hogy esetleg oda elhelyezhető az állat, ami mindenképpen jobb, mint hogyha kiengedjük a szabadba.
Olvastam, hogy egyébként önkéntesen is részt lehet venni az invazív fajok elleni küzdelemben. Egész pontosan arról találtam információt, hogy a Bükki Nemzeti Parkban legalábbis korábban lehetett részt venni bizonyos invazív növényfajok elleni védekezésben. Ilyen programok jelenleg is futnak, illetve ha vannak ilyenek, hol érdemes keresni róluk információt, hogy csatlakozni lehessen?
Én amennyire tudom, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság idén is szeretne önkéntes inváziós fajok elleni védekezéseket szervezni, ugyanúgy a bíbor nebáncsvirág ellen, mint ami ellen például tavaly is volt, és ehhez tudom javasolni, hogy figyeljék akár a mi honlapunkat, az inváziósfajok.hu-t, illetve a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnak a honlapját.
És ugye az adás elején említetted, hogy nagyjából 14 000 idegenhonos faj található Európában, és nekem az jutott az eszembe, hogy ugye itt klímaváltozás kapcsán folyamatosan változnak a körülmények, forróbbakká válnak a nyarak, több az aszály, kevésbé hidegek a telek. Elképzelhető-e, hogy ebből a 14 000-ből olyan fajok, amelyek jelenleg még nem invazívak, azzá válhatnak?
Ez elképzelhető, igen. Mert amint a feltételeik adottak lesznek, akkor utána el fognak tudni kezdeni terjedni. Erre egyébként jó példák lehetnek azok a vízinövények, amik Magyarországon mondjuk csak hévízi kifolyókban, melegvizes tavakban találhatóak meg. Azért, mert nem tudják elviselni a téli hidegebb hőmérsékletet, viszont hogyha ez tényleg elér egy kritikus szintet, akkor ezek túlélhetnek, és utána sokkal gyorsabban tudnak elszaporodni a természetes életközösségekben. Hogy főosztályunk foglalkozik az Európai Uniós rendeletnek a hazai végrehajtásával és ennek a koordinációjával is.
Hát akkor azt hiszem, hogy képbe kerültünk az invazív fajokkal, hogy milyen veszélyeik vannak és mire kell odafigyelnünk velük kapcsolatban. Az biztos, hogy most már tudjuk, hogy ha informálódni akarunk, akkor az inváziósfajok.hu-n tudjuk megkeresni, hogy melyek azok a fajok, amelyek veszélyt jelenthetnek, és mi a teendő, hogyha ilyenekkel találkozunk. Illetve azt is tudjuk már, hogy kereshetünk önkéntes lehetőséget is akár, hogy fellépjünk ezek ellen a fajok ellen. Ami fontos és elhangzott, hogy legyünk felelős állattartók és a növényeinknek is legyünk jó gazdái, hogy megelőzhessük az inváziós fajok terjedését. Nagyon szépen köszönöm Diószegi Jellinek, Laurának, hogy a vendégünk volt. Nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. A jövő héten újra találkozunk, addig is olvassatok minket és kövessétek a közösségi felületeinket. Sziasztok!